más nincsen. Akkor hallgassuk meg Szilárdot.
Igen, és az utolsó alkalommal ugye a Biblia gyöngyszemei közül, az evangélium gyöngyszemeiből egy olyan részt emeltünk ki Máté evangéliuma 24. fejezetéből. Igen, van valami még?
Hogy a 18-at nem mondtam.
Ja, 18-at, igen.
Kezdődik az igen.
Szerda 18. Tehát egy olyan részt emeltünk ki mára így advent idején, ami kapcsolódik Jézus adventjéhez, Jézus eljöveteléhez. Máté evangélium a 24. fejezetét egy kicsit rendhagyó módon szeretném bemutatni, nem így versről versre haladva, hanem inkább szeretném most a végén kezdeni azzal a kérdéssel, ami azt hiszem aktuális, aztán visszaugrunk majd mindjárt az igébe, a Bibliába, és megnézzük, hogy ez a tanítványok számára is ugyanez a kérdés aktuális volt. Azt hiszem, hogy ez a kérdés, amit kiírtam, hogy mit hoz a jövő, én azt hiszem, ezt mindannyiunkat foglalkoztat, nem? Most nem csak a holnapra gondolok, nem csak a jövő hét távlatát gondolom, akár a 2017-es esztendő, mi lesz velünk 2 év múlva, 3 év múlva, 4 év múlva, 5 év múlva, nem csak velünk mi lesz a mi gyermekeinkkel, mi lesz az unokáinkkal, mi lesz a szeretteinkkel, mi lesz a munkahelyünkkel, mi lesz a világunkkal, mi lesz a földdel. És hát nem tudom, hogy amikor erre a kérdésre válaszolni kell, hát akkor mit válaszolunk? Ha megkérdezném azt, hogy milyen lesz az élet 356.274.527-ben, most direkt azért írtam egy ilyen évszámot, egy ilyen lehetetlen évszámot, hogy senki ne aktualizálja nagyon. Szóval ez aztán tényleg távoli. Na de hogy önök hogy képzelik el? Milyen lesz az életük? Minden automata lesz. Már csak gépek lesznek. Hogy? Robotok lesznek. Igen, újra. Aranykor, ez mit tetszik el attól érteni?
Hogy... A szeretet.
Értem. Tehát, hogy ilyen értelme, tehát az emberi kapcsolatokban, tehát nem a pénz dominál, hanem a szeretet, a megértés, az őszintesség, megbocsátás. Tehát ez a kor fog eljönni. 356 millió akárhányba. Itt még egyszer nem mondom ki. Sikerült elsőre. Más valaki hogy képzeli el? Tehát valaki azt mondja, hogy hát minden automatikus lesz, tehát csak robotok lesznek, nekünk szinte semmit nem kell csinálni, csak mindent alánk tolnak, az emberi kapcsolatok rendeződnek, egy ilyen világ fog eljönni inkább.
Ha már ilyen hosszú időt nézünk, akkor már biztos, hogy Istenország el, és már újabb nekünk föl is
rendeződik. Nekünk remény. Tehát valaki a keresztény reménységet hozza itt elő, amit a Biblia ugye mond, Jelenések könyve, ha már itt előre ugrunk egy kicsit, ugye új ég, új föld, újjá lesz teremtve a föld. Hát reméljük, hogy akkor már ennyi idő múlva már valóban egy ilyesmi lesz, amikor ugye azt írja a Szentírás, nem lesz sem könny, sem jajgatás, fájdalom, halál, tehát mindezek elmúlnak. Együtt lehetünk az Istennel, mint Ádám és Éva helyreállított édenkertben, visszakerülünk, és együtt lehetünk szeretteinkkel, ugye ez a Bibliának a reménysége, és köszönöm, hogy ez is meg lett említve. Igen. De míg elérünk mondjuk idáig, a keresztény reménységnek a beteljesüléséig, én azt hiszem, hogy jogos az a kérdés, amit föltesznek ma, hát nem csak keresztény emberek, hanem minden rendű és rangú ember fölteszi ezt a kérdést, még egy ateista ember is fölteszi a kérdést, látva a világnak a mai helyzetét, hogy hát azért itt a Földnek a napjai jelen tudományos, meg mindenféle dolgokat nézve nagyon végesnek tűnnek. Tehát energiaforrások, az, hogy hogyan bánunk, hogyan gazdálkodunk a természeti kincsekkel, de egyáltalán, hogy hogyan viselkedünk, ha már itt a szeretet kapcsolat témája is előkerül, tehát hogy állandó forrongásban van a világunk, hogy egymást gyilkoljuk, öljük, raboljuk, stb. Tehát, hogy ez nem mehet sokáig. Tehát a legtöbb ember Amikor ezt fölvetjük, ezt a kérdést, a jövő képét, mi lesz a jövőben, nagyon sok ember bizony pesszimistán néz erre, és körülbelül ez a kép az, ami ugye sok ember számára megjelenik, hogy mi emberek tönkre vágjuk ezt a bolygót, és kész, és vége. El fog pusztulni a Föld. Aztán erre vonatkozóan, ha megnézzük, rengeteg féle elgondolás, ami hozzáteszem azért a realitáshoz közel áll, ha realitásokat nézzük, nukleáris háború, nukleáris katasztrófa. Realitás? Itt áll a küszöbön? Hát ha megnézzük, hát hány ország az, akinek van atom, sőt, inkább lehet, hogy azt lehetne kérdezni, ki az, akinek még nincs atom fegyvere. Ugye, mert állandóan, és csak elég egy valaki, aki elenged egy ilyen rakétát, és aztán, és kész. Tehát tényleg, amikor előre vizionálják, ugye filmekben, vagy más ilyen helyeken, hát azt kell, hogy mondjuk azért ez sajnos nem áll távol a valóságtól, hogy nagyon pengeélen táncol a világállapot ezen a téren. Aztán a környezetszennyezés, globális felmelegedés, hát már mindenhol kinyitjuk a médiát, televízió, rádió, és szerintem nincs olyan műsor lassan, ahol valamilyen szinten ne lenne érintve, hogy vigyázzunk a környezetre, takarékoskodjunk az energiával, kapcsoljuk le, stb. A vizet, és itt ugye most volt itt a pont Magyarországon, Budapesten a víz konferencia, szóval ezek itt vannak, és ez nem egy ilyen science fiction csupán, hanem tényleg a valóság. Hát aztán persze van, akik már egy kicsit másképp messzebb mennek el, és azt mondják, hogy ilyen idegen civilizációk fognak majd jönni, és azok fognak itt elpusztítani minket. Erről is rengeteg film beszél, film szól, és nagyon sok ember ebbe hisz, hogy a jövőt, hát ez fogja majd meghatározni, jön kívülről egy másik hatalom, és hát az véget vet itt a mi emberi világunknak, és majd valami kialakul, hogy mi alakul ki, hát ez egy jó kérdés persze. Na de mi azt szeretnénk ma este megtudni, hogy mit mond a Biblia erről a kérdésről, és Jézusnak ez a Máté evangélium a 24. fejezetében található beszéde, hát választ fog nekünk adni avval kapcsolatban, hogy a Biblia milyen jövőképet vetít elénk. Jézus milyen jövőképről beszélt itt elénk. Máté evangélium a 24. fejezete, ez már ott az utolsó héten zajlik, amikor Jézus Krisztus ott van Jeruzsálemben, beszél a tanítványoknak ismét arról, hogy mi az, ami rá vár, hogy nem sokára ő meg fog halni, nem sokára keresztre feszítik. Persze a tanítványok ezt nem veszik komolyan, hanem ők úgy gondolják, hogy hát ez valami szimbolikus beszéd, ez nem történhet, meg nem eshet meg. Ugye még Péter is ezt mondja Jézusnak ott az utolsó estén is, hogy hát ez nem történhetik meg veled, elárul valaki, hát ha minden elárulnak, én nem. Ők valahogy, hiába beszélt Jézus, már többször jelentette be az ő szenvedését, a halálát, de valahogy ezt nem akarják fölvenni, nem akarják komolyan venni. És ott járnak Jeruzsálemben, és úgy Jézusnak mutogatják, hát nem ezt a templomot mutatják, ugye az aranykupola mecsete áll ott, ahol a Jeruzsálemben a Salamon temploma állt, ugye az olajfák hegyéről néztünk az előbb le, amit ma sírok borítanak. Jeruzsálemben, ha elmegyünk, van az Izrael múzeumban ez a makett, hát láthatjuk, hogy ilyen emberi nagyságú ez a makett, ami a Jézus korabeli várost ábrázolja, és körülbelül ahol ott az emberek állnak, na hát ott onnan néztünk az előbb le, ott az aranykupola áll a templom helyén, és amit Jézus látott, hát az a heródesi templom, amit így a maketten megjelenítettek. Nagyon sokan azt mondták, hogy a Heródes egy kiváló építész hírében állt, persze egy kegyetlen uralkodó volt emellett, de kiváló építészeti megoldásai voltak, és a legtöbb ma Szentföldön található műemlék, hát az pont ehhez a hírhedt emberhez köthető, akit annyira nem szívlelnek ugyan. És azt mondják, hogy aki nem látta Heródes korának a Jeruzsálemét, hát az nem látott még szép dolgot. Ő valóban szépé tette az akkori Jeruzsálemet. Hát ha csak így maketten elképzeljük, milyen lehetett élőbe ugyanezt látni, ez a látvány. És a tanítványok azt olvassuk, hogy elkezdik Jézusnak mutogatni ezt a templomot. Ezt a Heródes által felújított templomot. És ez volt az ő nemzeti büszkeségük. Máté evangélium a 24. fejezete ezzel a képpel kezd. Hogy ahogy a tanítványok mutogatják Jézusnak a templomnak a köveit, és egyszer csak valami váratlan hangzik-e Jézus szájából, és azt mondja, látjátok ezeket mind? Bizony, mondom nektek, nem marad itt kőkő van, ami el ne pusztulna. Nem marad semmi, ami ebből megmaradna. Hát a tanítványokat szíven üti, el lehet képzelni ez a válasz, vagy ez a bejelentés. És ők rögtön azt gondolják, mint amit mi gondolnánk, ha én azt mondanám, hogy a parlament, ami szerintem az egyik legszebb itt Európában, sőt lehet a világon is, azt mondanám, hogy ez ugye el fog tűnni. Kőkövön nem marad. Önök mit mondanának? Mikor? Hát ilyet! Világvége. Ez már világvége. Hát az nem történhet csak úgy meg. Na, a tanítványok is így voltak ezzel. Ugye oda mentek hozzá, az olajfák hegyén leült, ugye ott szemből nézték a templomot még, leült, és a tanítványok külön oda mentek hozzá, és kérték, mondd meg nekünk, mikor történnek ezek? Mi lesz a eljövetelednek és a világ végének? Mit kérdeznek ezek a tanítványok? Mivel kötik ők össze a templom pusztulását? Hát egyrészt ez csak a világ végén lehet. Hát jó, elpusztult ugye Nabukodonozor idejében, a babiloni időkben, a salamoni templom, de hát ez a dicsőséges templom, hát ez Isten visszaadta nekik ajándékként ezt a helyzetet. Ez már nem pusztulhat el, ez már csak tényleg a világ vége lehet, vagy majd a messiási jövetel, eljövetel, tehát Jézusnak a dicsőséges jövetel, hát ez tényleg már csak az lehet. De hát mikor is lesznek meg ezek? Mikor lesz ez? Ugye ez volt az, ami leginkább foglalkoztatta a tanítványokat. Három kérdés. Mi lesz, ugye mikor történik meg, amikor elpusztul a templom? Mi lesz Jézus eljövetelének jele? Jövetelének a jele? És mi lesz a világ vége? A világ végének a jele. Ha valaki elolvassa a Máté evangélium a 24. fejezetét, egyébként a szinoptikus evangéliumokban is megtalálható ez a beszéd, több-kevesebb hiánya vagy betoldással még. De ha valaki elolvassa, találhatunk-e dátumot például ebben a részben? Hogy Jézus pontosan megmondta volna, na jó, nem gondolom, hogy napra, de úgy legalább évre vonatkozóan. Önök lehet, gondolom, biztos olvasták már ezt a fejezetet az evangéliumban. Találtak-e bármiféle idői meghatározást? Hogy 326 millió, nem tudom én, mit írtam ide ki, akkor lesz. Nem. Jézus nem mond konkrét dátumot, viszont beszél jelekről. Beszél jelekről, amik azért jelzik ennek a dolognak a közelségét, vagy akár távolságát. Én egy picit ma hadd hasonlítsam ezeket a jeleket azokhoz a jelekhez, amik ott vannak az autónak a műszerfalán. Ugye mindenki látott már ilyet, azért hozom ezt a példát, ma már nem csak a férfiak, nők is ugyanúgy vezetünk, és beszállunk egy autóba, ugye a műszerfalon vannak különböző ilyen lámpácskák, amik kigyulladnak, fölvillannak, mindegyiknek van valami jelentősége. Milyen jelentősége van? Mondjuk, ha megyek az autóval, és kigyullad ez a jel. Gondolom, mindenki számára fölismerhető, egy ilyen akkumulátorszerűség van ott. Mit jelent ez? Mert ez egy jelzés, ugye, az autó részéről. Mit jelent? Álljak meg. ha menet közben ez a jelzés mondjuk úgy egyszer csak megjelenik. Álljunk meg, ki mondja azt, hogy álljunk meg, férfiak, adjuk össze, megálljunk, vagy ne álljunk. Nekem volt már ilyen. Én úgy tanultam, hogy nincs megállás, mert ha megáll az ember, akkor kész. Nincs töltés, nincs szikra. Ugye? Tehát akkor menni kell, és a ház előtt ott leáll, és kész. Vagy a szerelőnél. Vagy benzinkút, és egy másik aksi, csak hát kérdés az, hogy az aksi nem-e a generátor, vagy valami más a probléma. Ha ez a jel villan ki, ez ilyen olajzós kanna, akkor mit csináljunk? Akkor is nyomjuk tövig a gázt. Hogy? Le fog állni, csak ha nem akarunk nagyobb kárt tenni, akkor azonnal álljunk le, ugye ott az olajzással valami probléma van. Ha mondjuk ezek a jelek valamelyik nyitva van ajtó, vagy csomagtartó, vagy valami, mit csináljunk? Ugye, azért hoztam ide ezt a hétköznapi példát, mert valahol Jézus is így próbálja a tanítványok figyelmét fölhívni, hogy ő nem mond konkrét dátumot, de ugyanakkor azok a jelek, amiket Jézus itt felsorol, és mindjárt végig veszünk néhányat, itt Máté evangélium 24. fejezetéből, ezek ilyenek a történelemnek a műszerfalán, ilyen jelzések, amik fölvillannak, hát lehet, hogy ugye ma már a kocsikban nem csak egy ilyen olajzós kanna van sárga is, meg piros is. Például az én autómban is már van ilyen. Ha a sárga világít, az annyit jelent, hogy hát szervízes, tehát olajcserés a dolog. Ha a piros villan ki, akkor az ugye úgy van, mint a lámpánál. A sárga az a figyelmeztet, piros az állj. Az már kész. Tehát ezek, ha még csak a sárga villan föl, de ha egyre folyamatosabban ég, vagy már pirosba megy át. Tehát ezek ilyen jelzések, hogy az ember olyankor valamit kell, hogy cselekedjen, valamit kell, hogy reagáljon ezekre a jelekre. Mi nem csak, Jézus nem úgy beszél ezekről a jelekről, hogy karbatett kézzel fogunk majd ülni, ugye tanítványok így képzelték el egyébként az egész messiási kornak az eljövetelét, vagy beköszöntét, hogy ülünk hátratett kézzel, és nézzük, hogy a messiás megrendet tesz. Kiűzi a rómaiakat, kenyeret ad, halat ad az embereknek. Mi meg ülünk, és nézünk, és eszünk, és jól lakunk, és nem csinálunk semmit. Ugye, hát Jézus, amikor mennybe megy, még akkor is azt kérdezik a tanítványok, hát akkor most alapítod meg az országot? Most állítod helyre Izrael országát? Ugye? Nem azt kérdezik, hogy mi is esetleg ebbe valami részt veszünk, és van ebbe részünk, tevőleges. Nem, nekünk nincs részünk. Mi csak nézzük majd, ahogy te ezt megcsinálod. Na, hát ezek a jelek, ezek nem ilyen jelek. Mert amikor látjuk, nekünk nagyon is van egy feladatunk. Jézus erre fókuszál leginkább itt ebben a fejezetben. Amikor fölgyulladnak ezek a jelzések, ugyanúgy, ahogy a sofőrnek kötelessége van ezt vagy azt tenni, ha jót akar magának, meg az utasainak, meg a gépjárműnek, hát ugyanúgy nekünk is egy ilyen felelősségünk van. A tanítványok megkérdezték Jézust, mikor lesznek meg ezek? Mikor lesz az, amikor ez a templom eltűnik? Ha valaki elolvassa a Máté evangélium 24. fejezetét, Jézusnak egy nagyon különös válaszát találhatja meg, mert Jézus nem így sorba megy a válaszsal, hogy beszél először a jeruzsálemi pusztulásról, utána beszél a eljöveteléről, utána beszél a világ végéről, hanem azt a prófétai módszert használja, ami az Ószövetségnek egyébként egy sajátossága, meg egy megszokott dolog. Például, ha valaki kinyitja Ézsaiás próféta könyvének a végét, és amikor ott Ézsaiás beszél arról, hogy Isten majd helyreállítja Izrael országát, de beszél az új ég és az új földnek a képéről, ezt a kettőt a próféta így összefésülve mondja el. Összefésüli ezeket a képeket, és hát persze az olvasónak kell úgymond észnél lenni, és hát kiválogatni, hogy na vajon melyikre vonatkozik. Például, amikor azt mondja ott Ézsaiás a 65. fejezetben, hogy a legfiatalabb is 100 éves korában hal meg. Az vajon az új ég és az új földre vonatkozhat, az édeni állapotokra, vagy Izraelnek a helyreállítása, ha hűségesek lettek volna, ugye sajnos ezt elbukták másodszorra is, de ha betöltik a küldetésüket, ilyen ígéretek voltak nekik ígérve, hogy hosszú életűek lesznek, hogy királyok jönnek majd az ő dicsőségükhöz, nemzetek jönnek. Tehát Jézus ugyanezt a módszert alkalmazza, beszél mindegyikről szakaszonként. Persze, hadd mondjam azt, hogy azért nagyon jól el lehet különíteni, hogy melyik szakasz mire vonatkozik. Amikor itt például a 15. verstől Jézus beszél a dánieli profécia kapcsán Jeruzsálem pusztulásáról, itt teljesen érthető, hogy itt nem a világ végéről beszél, hanem ennek a templomnak a pusztulásáról. Így kezdi ez a szakasz a 15. verstől. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor aki a háztetőn van, ugye, az mit csináljon? Akik Júdeában lesznek. Tehát meg is határozza a helyet, hogy akik Júdeában lesznek. Na most hát a világ végén számít-e az, hogy éppen Amerikában vagyunk, vagy hol vagyunk. Tehát, meg hogy ne térjen be, hanem fusson ki a hegyekbe. Tehát tudjuk azt, hogy például az első keresztények így menekülnek meg, mert ők értették Jézusnak ezt a figyelmeztetését, és ugye a Jordán melletti településre egy kolóniát alkotva Pellában oda menekülnek Jeruzsálemből, mikor Titus seregei 70-ben ostromolják a várost, és hát ugye le is rombolják. Tehát ez a dolog valóban megtörtént. Dániel könyvének, hát mondhatni a pontos bekövetkezte a proféciáknak. Ami viszont már nem a templom lerombolásáról szól, hanem úgymond a Jézus eljövetelét megelőző jelek, hát azok így szólnak, az előző versek. Azért mondom, ilyen szakaszok vannak, megelőzik például Jeruzsálem pusztulását, ezekről szóló jelek. Jézus mondja azt, hogy sok hamis proféta támad, hamis Krisztusok. Ez többször elhangzik, majd arról is szeretnék néhány gondolat elejéig. De amit kihangsúlyoz itt, hallanatok kell majd háborúkról, háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lennük, de még ez nem a vég. Aztán így folytatja, lesznek éhségek, dökhalálok, földindulások mindenfelé. Hát nem szép képek azok, amiket Jézus itt előre vetít. Nem tudom, hogy ki hogy látja, hogy ezek vannak, vagy nincsenek, fogynak, vagy növekednek. Érdekes, van az internet világában, nem tudom, mennyire ismerik ezt a honlapot, ez a, hát a mindenféle adatot, statisztikai adatot, ezek változnak folyamatosan, mennek a számlálók, mindegyik. Én ezt a mai nap, hát ilyen lefényképeztem print screennel a képernyőt, és hát ide beraktam, és így tehát meg lehet tudni, hogy éppen hányan élünk a Földön, mennyi volt a születések száma az idén, ma hányan születtek, hányan haltak meg, hány alultáplált ember van a világban, hány túlsúlyos, stb. Ezek a számok. Hát azt hiszem, hogy eléggé magukért beszélnek ezek a számok, hogy mennyi energia áll rendelkezésre, még olaj, stb. Tehát mindenféle adat, ami föl van vive az internetre, tehát ezek percenként változnak. Érdemes néha rátekinteni, hogy hogy is állunk. Hogy csökkennek a katasztrófák, csökken-e. Például az ember úgy gondolná, hogy ebben a modern korban, vagy már posztmodern korban, már nem kéne például senkinek éhen halnia, nem? Hát, hogy? Tehát tele vannak a boltok. Hát ránk, már bocsánat, így mondom, rohad a... az élelmiszer, és csak hadd menjek vissza, mégis, ja, azt pont azt a sort nem raktam be, hogy hányan haltak ma éhen, mert van egy ilyen is, akik ma éhen haltak, hát az körülbelül ennyi egyébként, körülbelül megközelíti ezt a számot a naponta, akik tehát, illetve hát nem annyi teljesen, de közelíti az a szám is általában a nap végére az 50 ezeret. Azért azt szerintem sok. Akik csak éhhalál, tehát éhen halnak. Tehát nem gyilkosság, nem természetes halál, nem baleset, stb. De hát én azt gondolom, hogy a modern világban ennek már nem kéne, hogy legyen. Meg alultáplált se. Meg ilyenek. Szóval valami biztos, hogy nincs rendben. Ugye földrengések, Jézus erről is beszélt. Épp a Kossuth Rádióban ma délután is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, ugye a földrengéseknek a kérdésével. Ugye sokan mondják, hát régen is voltak földrengések, régen is voltak háborúk, mi ebbe a kunszt, hogy most Jézus erről beszél itt, meg hogy mi előhozzuk ezt ma a 21. században, hát ez régen is volt. Jézus nem azt mondja, hogy nem volt eddig, és majd ezután lesz csak háború. Jézus is tudja, hogy volt előtte is háború. Ő viszont arról beszél, hogy ezeknek a növekedni fognak. Ezeknek a száma szaporodni fog ezeknek a jelenségeknek. És ha így nézzük, hát valóban, hát csak a 20. századra, ha gondolunk, a két világháborúval azért olyan jelentőségű háborúk nem voltak, ami az egész bolygót érintette volna. Tehát mondjuk mind a második világháború, hogy tényleg a kontinensek, minden kontinens hadban állt majd, hogy nem. Tehát ilyen háború, ilyen méretű háborúról azért nem tudunk a világtörténelmből előtte. Tehát valóban ezeknek a száma nem az, hogy nem volt, hanem növekednek ezek a számok. Hadd tekintsek egy kicsit ki egy másik leírásba. Lukács evangélium a 21. fejezete párhuzamos ezzel a szakaszával, vagy ebben a beszédével Jézusnak, ugye a Lukács a Máté 24-jel, és ott még hozzáteszi azt, hogy lesznek jelek napban, holdban, csillagokban, és amit betold ide Lukács, azt mondja, az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amiket föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. Jézus nem csak arról beszél, hogy ilyen természeti jelenségek lesznek, hanem arról is beszél, hogy az emberi pszichében milyen problémák fognak fönnállni. Hogy az ember a belső lelkében fog megrendülni. Most, ahogy voltunk kinn a legutóbb a Szentföldön, volt a csoportunkban egy németországi hölgy, egy német hölgy, és hát ugye beszélgettünk vele, kérdezgettük itt a migráns helyzet kapcsán, hogy mennyire normalizálódott, vagy hogy milyen náluk a helyzet. Ugye azért lehet hallani minden nap a tévében, hogy azért vannak terrorista gyanús elemek, meg dolgok, rendőrség eléggé figyel, és azt mondja, hogy ahol ő lakik, ugye ott is, hát régen ugye mindenki ismert majd, hogy nem mindenkit, de ma már ez a, hogy cserélődnek az emberek, albérlők, ez az amaz, hogy azt figyelte ő is meg, hogy önmagában is, meg a többiek is egyre bizalmatlanabbak egymással kapcsolatban. Mert hát vannak náluk is a lépcsőházban, azt mondja, törökök. Normálisak eddig, de hát ki tudja. Tehát már ott tartanak, hogy már félnek még a normális emberektől is, mert nem lehet tudni. A félelem. És aztán ez hova vezet? Idegeskedés, depresszió, bizalmatlanság. Hát ezek mind felörlik az embernek az életerejét egy idő után. És Jézus azt mondja, hogy ezek a dolgok egyre-egyre szaporodnak. Sőt, ha megnézzük ugye az a közömbösség, ami benne van az emberekben, hát Jézus erről is beszél, most egy picit visszaugrok akkor a Máté 24-hez, amiképpen Noé napjaiban aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtti nap, való napokban esznek, isznak, házasodnak, férjhez mennek, minden ma napig, amelyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz, és minnyájukat elragadá, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Miről szólt a Noé előtti kor? Azt olvassuk, hogy az ember gondolata szüntelen csak a gonoszra irányult, így mondja ott Mózes könyve. Csak a gonosz járt a fejükben, meg még ez. Enni, inni, házasodni, hát élni az életet, de semmi több. Élvezni az életet. Van-e valami más értelme az életnek? Hadd kérdezzem. Van ennél több is? Mint csak együnk, ígyunk, aztán mulassunk. Jézus azt mondja, nem vesznek észre semmit. Vagyis ugye az emberek figyelni fognak a műszer falra. Úgy igazán. És ez a figyelem nem azt jelenti, hogy ránéznek-e, hanem komolyan veszik-e. Komolyan veszik az emberek a világ műszerfalán fölvillanó jeleket? Vagy azt mondják, ó, hát ezt már hallottuk. Ne riogassanak minket, majd megoldódik valahogy. Majd valahogy túllendül az emberiség ezeken a dolgokon. Ugye hát sokan hangoztatják az evolúciót, hogy hát hogyan fejlődött az ember, onnan a, nem is tudom, mókus cickány, vagy mi az, a, az az ős, ahova most már visszavezetik, meg aztán ugye azt is valami sejtek, meg ősrobbanás, meg hova megy vissza. Hát én azt várnám el, hogyha már ennyire az evolúció így előre fele halad, hogy akkor az az ember, aki ma megszületik, az már tényleg a szeretetről szóljon, nem? Egyre jobban. Egyre több szeretet legyen az emberekben. De én azt látom, hogy valahogy, mintha egy ilyen fordított evolúció lenne. Nem tudom, önök hogy látják. Nem, hogy fejlődnénk, hanem inkább egyre jobban degenerálódunk. Már bocsánat, hogy így mondom, ezen a téren. A kapcsolati téren. Hogy valami akkor itt nem stimmel. Jézus azt mondja, nem veszik észre, nem figyelnek ezekre a jelekre. Egyébként az apostol, Pál apostol még inkább kibontja ezt a dolgot. Kis ijesztegetésként beraktam, hogy mit mond Pál az utolsó napokkal kapcsolatban, természetes Jézusra alapozva. Azt mondja Timóteusnak, a fiatal munkatársnak, azt pedig tudnod kell, hogy az utolsó napokban veszedelmes idők következnek. Az emberek önzők lesznek, kabzsik, kérkedők, kevélyek, káromlók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, gonoszok, szeretetlenek, békétlenkedők, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, rosszakarók, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább fogják szeretni a gyönyört, mint Istent, a vallásosság látszatát viselni fogják ugyan magukon, de megtagadják annak erejét. Hát persze, ez még nem a mikorunkról szól. Ez a lámpa, ez még csak narancssárga. Lehet, hogy ez már nagyon piros, ez már pirosodik, egyre inkább. Mindenki ítélje meg. Mindenki ítélje meg. Milyen korban élünk? Melyik korban élünk? Hogy merre haladunk? Hogy ez a gépjármű, amiben benne ülünk, a világunk, ez merre halad? Hol tart az úton? Hol tart az úton? Sok van még, vagy már ott, amit Pál mond, hogy itt már az utolsó napok, az utolsó kanyarok vannak, az utolsó szakasz van már, utolsó kilométerek, és nem sokára valahova el fogunk érkezni. Ugye Jézus erre is többször, ahogy említettem, fölhívja a figyelmet, hogy hamis Krisztusok, hamis próféták támadnak, nagy jeleket, csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Én oda a képre betettem csak egy olyan oroszt, akit az interneten úgy kapásból, ha beírják, hogy hamis Krisztus, rengeteg, aki önmagát tényleg így mondja, ez a, például ez a Szergej Torop, ez 2012-ből gyógyít, jót tesz, mindent, és önmagát Krisztusnak kiáltja ki. És hát az emberek azt mondják, hát akkor ez a Krisztus. Hát jót tesz, hát csodák történnek. Igen, csak a kérdés az, hogy vajon amit Jézus eljöveteléhez kapcsol a Biblia más jeleket. Ugye például a halottak föltámadása. Meg hogy angyal seregekkel jön el, nem pedig így. Tehát itt valami nincs rendben. Itt valami nincs rendben. Jézus azt mondja, nagy jeleket, csodákat tesznek, hogy lehet elhitesség még a választottakat is. Mert az ördög nem úgy fog próbálkozni ezekben az időkben, hogy megjelenik, hogy én vagyok az ördög, én most az utolsó próbálkozásomban szeretném elhitetni önöket. Nem így fog jönni. Jézus azt mondja, ilyen módszerekhez folyamodik. Hogyha lehet még azokat is, akik a Bibliát olvassák, azokat is félrevezesse. Az érzelmeinken keresztül, nem csak a szemünkön keresztül, még azon kell mindenen. Mindent be fog vetni. De ez még nem a vég, mondja Jézus. Ez még mind nem a vég. Hát akkor mikor jön el a vég? Hát ennyi rossz után, mit gondolunk, mi az, amikor Isten azt mondja, na, ez lesz a vég. Na hát itt jön az a rész, amit említettem, hogy ez nem egy ilyen karba tett kézzel, vagy karba összefont kézzel, leülünk és végignézzük, ahogy egymást ölik az emberek. Lehetőleg mi nem veszünk részt ezekbe a háborúkba, földrengés nem mi idézzük elő, éhségekben mi nem úgy veszünk részt, nem megyünk ilyen szenzációhajhásznak se, vagy csodanézőbe se megyünk, de itt jön az a rész, amikor nekünk valamit tenni kell. Jézus így mondja, Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Hát ki fogja hirdetni? Ezért mondom, hogy ez az a rész, amikor ez az a jel, ami nem egy ilyen, hogy kigyullad és csak nézem. Ebbe benne vagyok én is. Nekem valamit reagálnom kell. Ez az én reakcióm mindarra, amit látok. Látom ezeket a jeleket fölvillani. Mit fogok csinálni? Mit teszek keresztényként? Imádkozom? Hát én azt olvasom, itt nem az imádságról, fontos az imádság, de itt nem az imádság van megemlítve. Hirdetni az evangéliumot. Hát mi az evangélium, ugye? Mi az, ami az evangéliumnak a lényege? És sokan leragadnak annál, hogy hát mikor lesz ez, mikor lesz a végidő. Jó lenne tudni azt, hogy mikor lesz a világ vége, mikor jön vissza Jézus. De sokkal fontosabb kérdés az, amit ide kiírtam, hogy hogyan készülnénk erre. Mert Jézus erre irányítja itt a fókuszt a Máté Evangélium a 24. fejezetében. Nem beszél arról, hogy mikor, sőt azt mondja, hogy nem tudjátok mely órában. Viszont arról beszél, hogy mit tegyél. Hogy hogyan, milyen állapotba kerüljön. Hogyan lehet erre fölkészülni? Ha tudnánk például azt, hogy ha holnap bekövetkezne. Ha 100%-ig tudnánk azt, hogy holnap Jézus visszajön. Mit tennénk ma, ha hazamennénk? Önök mit tennének? Ha 100%-ig biztosak lennénk. Hazamennénk, megennénk a vacsoránkat, leülnénk a tévé elé, megnéznénk még 5 krimit, éjfélig, aztán lefeküdnénk aludni. Nem? Nem így? Nem így történne? Hogy? Mi lenne? Hogy? Megtérni, de gyorsan, mert igen, ez az egyik. Hát valószínű, hogy nem sokat aludnánk, vagy legalábbis én, mert én valószínű végig telefonálgatnám az összes ismerősömet, és elmondanám nekik gyorsan azt, hogy te figyelj, ez egy komoly dolog. Főleg a szeretteimet figyelmeztetni. Nem tudom, hogy lehet, hogy valaki csak magára gondol, hogy én térjek meg, de hát szeretnénk azt, hogy ne csak mi legyünk ott, nem? Hanem akkor gyorsan mindenkinek szólnánk, nem? Átfutnánk a szomszédba is, nem? Hát ha ég a ház, akkor is átfutunk. Élet-halál kérdés. Hát Jézus jön vissza. Hát nem ülhetünk csak mi magunk csöndbe, és titkolhatjuk el ezt el mások elől. Hát ezt el kell mondani. Nem? Hát akkor valamit kell tenni. Hát akkor igen, valószínűleg nem aludnánk egész éjszaka, mert futkároznánk a városba, hogy mindenkinek a tudomására hozzuk, bemondatnánk a rádióba, nem tudom, mindenhol, nem? De ha mondjuk nem holnap következne be, hanem mondjuk egy hét múlva. Ha tudnánk azt, hogy hát ez nem holnap lesz, hanem egy hét múlva lesz, de akkor biztos. Hát akkor van még ma időnk, nem? Tehát ma még legalább kicsit pihenjünk, még holnap is lehet kicsit lazítani, de na már majd úgy hétfőn már úgy azért részbe kap az ember, és kedden, na majd kedden. Azért nem várjuk meg a szerdát, de kedden már. És ha nem mondjuk egy hét múlva, hanem egy majd jövőre, ilyenkor, mit csinál egy egyetemista is, ha tudja azt, hogy majd csak júniusba kell számot adni a vizsgán? Ugye, hát ott van még az előző napi éjszaka, hát majd akkor. Hát és nem így vagyunk keresztényként? Sokszor. És Jézus azt mondja, hogy nem. Nem tudjátok, mely órában jön el. Itt Máté 24-ben rengetegszer ki van hangsúlyozva. Legyetek készen. Legyetek készen. Bármikor. Ha holnap jön, akkor is készen. Ha holnap után, akkor is készen. Mikor lesz a világ vége? Hát ha a műszerfalat néztük, azt lehet mondani, hogy igen, nagyon közel van. Egyébként hozzáteszem, hogy mi nem világvégét várunk. Máté evangélium a 24. fejezete nem a világ végéről beszél, hanem Jézus második visszajöveteléről beszél. Hogy ő vissza fog térni, és mi ezt várjuk, hogy találkozhassunk vele. Dániel könyvét említi meg Jézus. Hadd hozzam én is ide csak egy kis táblázat erejéig. Ugye a Dániel könyve leírja a világbirodalmakat, és hogy melyik után mi következik. És ha megnézzük, mindegyik ugyanarról beszél, Babilon, Perzsa, Görög, Római, ugye egy ilyen megosztott birodalom, és aztán Krisztus országa. Mindegyiknek a vége Krisztus országa. Jézus eljövetele, ahogy le van írva. Mindegyik ide fut ki. Mi nem világ végét várunk, nem az, hogy összedől az egész és kész, és elpusztul mindenki. Mi nem ezt várjuk, mi Jézus második eljövetelét várjuk. Legyetek készen, mert abban az órában jön el az ember fia, amelyikben nem is gondoljátok, mondja Jézus. Amikor Luther Márton erről beszélt, ez a kép kicsit őt szeretné itt megidézni. Ő azt mondja, ha tudnám, hogy Jézus holnap eljön, én ma ültetnék egy fát. Vagyis tenném a dolgom. Tenném azt a dolgot, ami az életnek a dolga. Fölkészültem várni. Jézus itt Máté evangélium a végén több hasonlatot hoz, hozza a szolgának a hasonlatát. Azt mondja, boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, munkában talál. Nem ebben a várakozásban, hogy hú, nézd, ott háború van. Ott meg földrengés. Hú, de jó, pusztulnak a bűnös emberek. Már hallottam ilyet is. Megérdemlik. Hát istentelenek azok, meg pogányok. Vannak, akik így gondolkodnak, de Jézus azt mondja, a boldog szolga, az mit csinál? Látja a jeleket, és mikor jön el a vég? Jézus beszélt róla. Mikor Isten országának ez az evangélium hirdettetik az egész földön. Na akkor, és ezt ki fogja hirdetni? Hát a boldog szolga, a jó szolga fogja hirdetni. A másik szolga mit csinál? A gonosz szolga úgy gondolkodik, mondja Jézus, halogatja még az én uram a hazajövetelt, verni kezdi a társait, eszik és részegeskedik. Nem azt mondja Jézus, hogy ez nem várja vissza az urát. Ez is várja, ez is hisz Jézusba, ez is hisz abban, hogy majd vissza fog jönni, csak hogyan gondolkodik mindenről? Ó, ez még olyan messze van, ezzel nem kell komolyan foglalkozni, sokkal nagyobb gondok vannak itt az egyházon belül, meg a világban. Például, hogy a másik rálépett a lábamra, és ezt le kell rendeznünk. Le kell rajta vernem, mert ez egy nem szép dolog volt rész. Ez egy sokkal fontosabb dolog, mint hogy Jézus nem sokára visszajön. Ugye? Nem. Sokszor, amikor Jézus erről beszél, magunkra kell, hogy vegyük. Aztán hadd mondjam el, hogy Máté evangélium a 24. fejezetben már nem akarok nagyon belemenni, az időm lassan elfogy. De Máté 24. fejezetéhez szorosan hozzákapcsolódik a 25. fejezetnek a három példázata. Mert mind a három példázat ugyanerről beszél, hogy hogyan lehet kész az ember, hogyan lehet felkészülve várni. Mi az, hogy felkészülve várni? Jézus várása miben nyilvánul meg? Jézus beszél először a 10 szűznek a példázatáról. Ugye mindegyiknek van egy lámpása. Ezek voltak azok ez a 10 szűz, akkoriban ugye a vőlegényt kísérték el a mennyasszony házához, mondhatni ilyen koszorús lányokként lehetne őket mondani. És mi jellemezte őket? Hogy mit csinálta? Késett a vőlegény, itt nem a mennyasszony késett ebbe az időbe, mint a mai esküvőkön, hanem a vőlegény késett. És mit csináltak? Az öt okos az... Hogy? Mindegyik vitt magával olajos kannát. Mindegyik vitt már olaj... Na, szóval mécsest vitt magával. Meg is volt töltve, csak tartalékolaj ugye nem volt, és mivel késett a vőlegény, hát mit csináltak? Mind a 10 elaludtak. Tehát ez miről beszél? Hogy még a hívő ember is lehet, hogy belefárad a várakozásba? Mert nem csak a bolondok úgymond aludtak el, hanem még az okosok is elaludtak. Még ők is elszúnyadtak. Ők is, mintha elfáradtak volna. Mintha. Csak hogy ők mégis valamivel rendelkeztek, ugye ez a tartalék olaj ugye volt az ő korsóikban, és ők voltak azok, akik aztán bementek. Mit jelent ez a tartalék olaj? Tudjuk, azt a Biblia Szentlélekkel kapcsolatban használja az olajképet, de nem csak a Szentlélek lehet megemlíteni, hanem mindazokat a tapasztalatokat, amiket Istennel szerez az ember. A Biblia tanulmányozás során, az imádság, amikor itt megemlítettük az imádságot, a személyes imádság kapcsán. Ugye miért nem tudnak ezek a bolond szüzek az okosaktól kérni, illetve az okosak miért nem tudnak adni nekik? Mert kérik, hogy adjatok nekünk is. De miért nem lehet adni? Ugye, ez olyan, mint amit tőlem szoktak néha kérni, hogy hát lelkész úr, imádkozzon értem. Én mindig azt szoktam mondani, hogy én imádkozok önért, de ön helyett nem tudok. Mert ez az a szituáció. Hogy nem tudok adni olyat, hát persze, érte tudok, de helyette, én olvasom a Bibliát, de helyette nem, a másik helyett nem tudok. Ez mindenkinek a személyes ügye. És ezt nem lehet átadni. Én elmondhatom az Istennel szerzett tapasztalatomat, de ha a másiknak nincs, és az ő szívében nem ébred semmi, hát akkor ezt nem lehet így átadni. Ez vagy a másik is akarja, vagy sem. Aztán Jézus ugye beszél még egy példázatról, szintén a fölkészülésről, hogy milyen munkások vannak, és hogyan várják az urukat. Ugye három munkásról beszél, ilyen gazdasági dolog, ugye mindegyik kap talentumot, van, aki 5-öt, van, aki 2-t, és van, aki 1-et. Ugye, aki 5-öt kapott, mit csinált a példázat szerint? Még 5-öt szerzett, aki 2-t, még 2-t szerzett, és aki 1-et, az elásta. Vagyis ez az ember, ez hirdette az evangéliumot? Nem. Nem. Ez elásta a talentumát. Ugye szoktuk beszélni a képességeit, kamatoztatjuk a képességeinket. Mit teszünk vele? Vagy elássuk? Hadd tegyem mellé, hogy itt nem csak az evangélium hirdetés, nem csak szavakban áll, hanem hogy János levelében olvassuk, ne szóval szeressünk, mondja ő, hanem cselekedettel. Az igazi szeretet az nem csupán a szavakban áll, hanem a cselekedetben. És Jézus életének ez volt az igazi értéke, hogy ő nem csak beszélt a szeretetről, hogy ő a szeretet Istene, hogy ő mindent átvállal helyettünk, hanem ez az, amit a tanítványok nem akartak megérteni, még a halált is átvállalja, és Jézus nem csak beszélt erről, hanem tényleg megtette. És amikor ott ültek az utolsó estén, és most ugrok egyet, ott ülnek az utolsó estén, Jézus megerősíti bennük, és beszél nekik arról, hogy ő vissza fog jönni. Nem mondja el azt, hogy mikor, ugye János evangéliumában van ez már, János nem jegyzi föl ezt a nagy beszédét Jézusnak, hogy ezekről a jelekről, de ezt a megerősítést, ezt ő odafűzi. Látja Jézus, hogy a tanítványok nyugtalanok, hogy foglalkoztatja őket az, hogy mi lesz a jövőben, ha Jézus tényleg meghal. Mi lesz velük? Elveszik a reménységük? Mit történik? Hogyan lesznek? És Jézus, ahogy szétnéz, azt mondja, ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek bennem is. Majd beszél arról, hogy elmegyek, helyet készítek nektek, és az ige így folytatódik, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És ugye az a vacsora, amin Jézus elmondja ezt az ígéretet, hát ez az, ami ott van a Jelenések könyvébe később, amit János apostol megint előhoz. A bárány mennyegzős vacsorájaként. Jézus oda fog megint venni maga mellé bennünket. De annál az asztalnál már nem lesznek júdások, akik fölállnak és elmennek és elárulják. Annál az asztalnál már csak olyanok lesznek, akik várták, igazán várták őt. És így olvashatjuk a jelenésekből, örüljünk, újjongjunk, dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült az ő mennyasszonya, és így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Hát kik ezek? Kik azok, akik hivatalosak? Nem tudom, hogy önöket hívták-e már meg esküvőre. Mi alapján lehet elmenni egy esküvőre? Hát meg kéne, hogy hívjanak, nem? Kell egy meghívó. Tehát a hivatalos az, akinek van meghívója. Ki az, akinek itt van a mennyországba Isten részéről meghívója ebben a teremben? Aki úgy gondolja, hogy ő nála van már egy meghívó. Ki az, akinek van Bibliája? Hadd kérdezzem meg. Ha az a meghívó. Akinek van Bibliája, ott a meghívó. Ott van benne. Jöjjetek én hozzám. Jöjjetek én hozzám. Ott van benne. Állok az ajtó előtt, zörge. Hív magához, Jézus. Ez a meghívó. Meghívó megvan. A kérdés az, hogy én mit csinálok ezzel a meghívóval. Mindannyian hivatalosak vagyunk. Mit hoz a jövő? Na, mit hoz a jövő? Ezzel a kérdéssel kezdtem, ezzel zárom. És hát szeretném megadni a választ. Ez a válaszom rá. Milyen lesz az életünk 2017-ben? Az enyém? Az önöké? Ez a válaszom. Mi döntjük el? Ha Jézus eljön 2017-ben, ott leszünk? Nem leszünk? Ott lesz a családunk? Nem lesz ott a családunk? Én döntöm el. Az én döntésem itt van. Elásom a talentumot, vagy sem? boldog szolgaként munkában talál, vagy sem. Én döntöm el. Fölvillannak a lámpák a műszerfalon, nyomom a gázt, vagy visszaveszem, leállok, becsukom az ajtókat, ha az a lámpa a problémát jelzi, vagy nem csukom be, és rohanok tovább. Én döntöm el, mit csinálok. A döntés a mi kezünkben van. Isten figyelmeztet a jelek által, hogy jól döntsünk. De akkor is mi döntjük el, hogy mit hoz a jövőnk. Én azért szeretnék imádkozni, hogy amikor Jézus visszajön, és elvisz bennünket oda a mennyei asztalhoz, amit látunk a képen, akkor ott lehessünk mind, akik ma itt vagyunk. És ne csak mi, hanem a gyermekek, unokák, szeretteink, azok, akiket lehet, hogy a halál elragadott már tőlünk, de a feltámadás véget, ott lehetnek ők is, ismét együtt lehetnek a családok, ez a legnagyobb öröm, keresztény reménység, ez az evangélium. Hát ezt hirdessük, én ezért szeretnék imádkozni. Hajtsuk meg a fejünket. Drága Úr Jézusunk, így advent idején köszönjük azt, hogy a Te eljöveteledről elmélkedhettünk ma, hogy Te nem sokára belépsz ennek a földnek a légkörébe ismét, de már nem mint gyermek, nem úgy, mint ahogy először megtetted ezt, hanem angyalok seregébe fogsz eljönni, ahogy megígérted ott az utolsó vacsorán a tieidnek, a tanítványoknak, hogy Te ismét eljössz és magadhoz veszed őket és bennünket is. Ezt a visszajövetelt várjuk, ezt az eljövetelt várjuk leginkább most adventkor. Köszönjük, hogy erre irányítod a figyelmünket, és azokra a jelekre, amikről Te beszéltél nekik is, hogy a világtörténelemnek a műszerfalán föl fognak villanni. Úr Jézusunk, úgy látjuk, hogy ezek a jelek, ezek egyre több villan már föl, egyre több folyamatosan világít és figyelmeztet, hogy egyre közeledünk a Te visszajöveteled órájához. Kérünk ad, hogy ne csak megfigyelők legyünk, hogy ne letakargassuk ezeket a jeleket, úgy, mint ahogy Noé napjaiban tették, nem figyeltek ezekre, hanem segíts, hogy komolyan véve ezeket a jelzéseket, tehessük azt, amire Te bátorítasz bennünket, hogy egymást fölkaroljuk, hogy szeretettel, megértéssel legyünk egymás iránt, és hirdessük, hogy a Te eljöveteled nem sokára beköszönt. És köszönjük a meghívást a Te mennyei asztalodhoz, és köszönjük, hogy ott lehetünk majd a mi családjainkkal együtt. Amen.